Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Ítélj meg engem, ó Isten, és oltalmazd meg ügyemet, hiszen Te vagy oltalmam, Istene. Küldj el világosságodat és igazságodat, hogy azok vezessenek engem. Vigyenek el a Te szent hegyedre és hajlékaidba. Hadd menjek be Isten oltárához. Hadd dicsérjelek Téged. Te vagy az én Istenem. Amen. Isten hozta a testvéreket. Alkalmunk kezdetén 25. Zsoltárunk első verszakát énekeljük el. 25. Zsoltárunk első verszakát így kezdődik. Szívemet hozzád emelem. Zsoltár éneklését folytassuk, és így magasztaljuk Istent. Második, harmadik és negyedik verseit énekeljük. Második verszak így kezdődik. Útaid, Uram, mutasd meg!
Yeah.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket.
Amen.
Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk Dániel próféta könyvéből, Dániel könyvének a 6. részéből válogatott verseket olvasok, foglaljuk el helyünket. Dárius úgy látta, hogy országa vezetésére 120 kormányzót nevezzen ki, felosztva közöttük az egész országot. Ezek fölé pedig 3 főkormányzót rendelt, akik közül az egyik Dániel volt. Ők számoltatták el a kormányzókat, hogy a királyt semmi kár ne érje. A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni az ország ügyeinek intézésében, hogy bevádolhassák Dánielt. De nem sikerült semmiféle ürügyet vagy hibát találniuk, mert megbízható volt. Sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála. Akkor ezt mondták ezek az emberek: nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt, ha csak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták neki: Dárius király örökké élj! Azt tanácsolják az ország főkormányzói, az előjárók, a kormányzók, az udvari emberek, a helytartók, hogy hozzon a király végzést, és adjon ki szigorú rendeletet, aki 30 napon belül bármiért könyörög akár Istenhez, akár emberhez, rajtad kívüló király, az dobják az oroszlánok vernébe. Most azért add ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és a perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen. Így is történt, Dárius aláírta a rendeletet. Amikor Dániel megtudta, hogy ez az irat alá lett írva, hazament. Emeleti szobájának ablakai azonban nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában 3-szor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Azok az emberek pedig oda siettek, és ott találták Dánielt, amint Istenéhez könyörgött és esedezett. Akkor a király elé járultak, és ezt mondták a király rendeletére hivatkozva: ó király, nem írtad-e alá azt a rendeletet, hogy aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, az dobják az oroszlánok vermébe? A király így válaszolt: de igen, így van, a médek és a perzsák visszavonhatatlan törvénye szerint. Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe dobták. De a király ezt mondta Dánielnek: a te Istened, akit álhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged. Oda vittek egy követ a verem szájára, rátették, a király pedig lepecsételte azt, és a főrangú embereinek a gyűrűjével is megtette, hogy Dániel sorsán ne lehessen változtatni. Aztán a király bement a palotájába, és böjtölve töltötte az egész éjszakát, nőt sem engedett be magához, és kerülte az álom. Pirkadatkor aztán fölkel gyorsan a király, és az oroszlánok verméhez sietett. Amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek, így szólt Dánielhez a király: Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy, a te Istened, akit olyan álhatatosan tisztelsz, meg tudod-e menteni az oroszlánoktól? Dániel így felelt a királynak: király örökké élj! Az én Istenem elküldte angyalát, és bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem, mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel. Erre a király nagyon megörült, és megparancsolta, hogy húzzák ki Dánielt a veremből. Ki is húzták Dánielt a veremből, és egyetlen egy sérülés sem találtak rajta, mert hitt Istenében. Amen. Isten áldása legyen az igen hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által dicsérünk, magasztalunk és áldunk téged, hogy a te sorsodat nem pecsételheti meg semmi és senki. A te sorsodat, a te életünk végzett munkádat saját magad választottad, adtad. Mindezt megláttuk és mindezt megtapasztaltuk abban, ahogyan megformáltad ezt a világot és megformáltad a mi csontjainkat. Mindezt látjuk és tapasztaljuk abban, ahogyan őrzöl és védsz bennünket mindenfajta megpróbáltatás közepette. Most azért könyörgünk, Urunk, hogy mai alkalmunkon hadd tapasztaljuk meg szabadításodat. Hadd tapasztaljuk meg a bűnből kihozó szabadítást, a menekülésnek az útját. Oly sokan beszéltek már erről, oly sokan mondták már mindezt, és mindaddig idegen szózat számunkra, míg a saját bőrünkön, a saját életünkben nem éljük meg mindezt. Tedd, hogy valóság legyen, hogy a régiből új, az elmúltból valami egészen megújított, egészen új lehessen. Hadd, hogy a mi életünkre, bűnből való szabadulásunkra is igazzá legyen, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Oly sok minden feszít bennünket, Urunk, most ebben az órában is. Oly sok minden nyomja sok-sok embernek a szívét a múltból, nem csak az elmúlt hetek tragédiáiból, belső zsörtölődéseiből, hanem évtizedeknek a munkájából, megelmértéséből is. Oly sokan emlékeznek szomorú szívvel ezekben a napokban itt Csobánkán is, mindarra, ami 70 évvel ezelőtt történt. Add, Urunk, hogy benned szabadítást és békességet találhassunk. Jézusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére. 154. dicséretünket énekeljük. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. 154. dicséret. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott ige részben, Dániel könyvéből a 6. részben a 23. vers első felét olvasom. Az én Istenem elküldte angyalát, és bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, Amikor Urunk igéjét olvassuk, akkor gyakran találjuk szembe magunkat avval a belső vívódással, hogy mindaz, ami az elvünkben, elveinkben és szívünkben igaz, az hogyan valósulhatna meg a hétköznapi élet gyakorlatában. Kísért bennünket az a próbatétel, hogy mi elvszerű keresztények vagyunk. Úgy tűnik, hogy ez egy jó út, hogy gondolkodásunkban, hogy szavainkban azokat a nagyon nemes, erényes, biblikus gondolatokat forgatjuk, amelyek vasárnapról vasárnapra, vagy hétköznapról hétköznapra, közösségi vagy egyéni csendességeinkből megjelennek. De amikor ennek az apró pénzre váltásáról lenne szó, hogy hogyan is valósítsuk meg mindezt a gyakorlatban, akkor bevallom, sokszor én is felsülök. Pedig Isten, amikor megszólal, akkor sohasem egy olyan terhet szeretne rakni a nyakunkba, amely teher csak nyomaszt, és ezt a fajta belső kiszolgáltatottságot növeli. Isten igéje nem arra van, hogy megcsüggesszen bennünket. Nyilván van olyan időszaka Isten igéjének, amikor megszomorít bennünket a mi bűneinkbe. Most nem erről beszélek, hanem arról a feszültségről, amelyről sokan szólnak, és amellyel kapcsolatban panaszkodunk, hogy mégiscsak van egy különbség az Isten igéje, amit olvasok, és a hétköznapi gyakorlatom között. Az első, amit szeretnék már-már vigaszul és egy kicsi fényül adni rögtön az Isten tiszteletnek a kezdetén, hogy Isten az ő igéjét azt mindig hozzánk méri, hozzánk szabja. A reformációnak az egyik legismertebb gondolata az volt, hogy Isten alkalmazkodik a mi természetünkhöz. És ebből adódik, hogy sokszor koronként máshová kerül ugyanabból az igéből a hangsúly. És ezért van, hogy a Szentírásban arról olvasunk, hogy az Istennek, mintha volna keze, volna szája, volna arca. Isten természetesen lélek, tehát neki nincsen keze, nincsen lába, nincsen arca, de mégis úgy beszél róla a Szentírás, hogy mi megérthessük, hogy mi magunk, akik véges, befogadó készséggel, véges természettel rendelkezzünk, megismerhessük a végtelent. Kedves testvérek, a mai ige három egészen komoly, és úgy gondolom, hogy mindannyiunk által megélt erőről fog beszélni. Az első, ebből a történetben én világosan látom azt, hogy milyen hatalma van a gyűlöletnek. Mert ez a történet, Dániel története, és most nem csak a hatodik rész, hanem az a könyv, amelyet ebből eddig elolvashattunk az egyéni vagy közösségi csendességeinkben, arról beszél, hogy a gyűlöletnek van ereje. Már az első lapok is arról szólnak, hogy egy háborús eseménysorozatban a babiloniak kiválasztják Júdea elitjét, ifjakat, deportálják őket, elviszik őket egy idegen környezetben, sajátos feladatok és próbák elé állítják. És azt látjuk, hogy gyermekként, ifjúként, vagy éppen érett gondolkodóként helyt lehet állni. Meg lehet maradni annak, akinek Isten tervezett téged. Szükebben ez az ige már arról beszél, hogy Dánielből főkormányzó lesz. Országának, egy idegen birodalomnak a vezető emberei közé tartozik, és megpróbálnak rajta fogást keresni, hogy elessen, csapdát állítani. Látható, hogy ő nem válik öntelté, ő maga nem válik egyfajta gerendává egy idegen pirodalomban, és mégis sokan azt mondják, bukj meg, ess el, itt vannak a csapdák, valamelyik csapda csak megfogja az életedet. És mennyire magunké ez a bulvár gondolkozás, hogy tudnélik bárkinek az életét, egy kicsit meg kell kapargatni, kicsit meg kell kapargatni, és ott lesz egy csapda, amit, hogyha kicsit felnagyítunk, akkor már is belebukott az ember. És lehet ez egy egyszerű hétköznapi ember, de lehet egy országnak, mondjuk az Egyesült Államoknak az elnöke is. Salamon, amikor megfogalmazza ifjú barátainak, gyermekének a tanítást, a példabeszédek könyve így szól, a gyűlölet viszályt teremt. Milyen igaz Isten igéje? A gyűlölet viszályt teremt. És itt ebben a történetben is ezt olvassuk. A viszálynak a lelke, az irítségnek a lelke, az egyben a kifogáskeresésnek a lelke is. Itt is, ott is, amott is keresni a makulát valakinek az életén. És amikor valaki a kifogást keresi mindenben ezen a világon, az tulajdonképpen azért teszi, mert ott van benne egy állandósult, elfojtott gyűlölet. Egy állandósult harag. A kifogáskeresésnek a lelke mélyén ott van az állandósult harag. Nem tudni megbocsátani, nem tudni elengedni. És megkötözöttként éljük az életünket. És akinek legbelül az életében a vágy, hogy a másikat megsemmisítse, a másikat eltiporja, elnyomja, az mindig kész halálra, gyilkolásra. Az nem ismer Istent és embert, ahogyan szoktuk mondani. Az nem ismer hitet vagy hitetlenséget, mert pusztításra tör. A gyűlöletnek ez van a hátterében. Tata István, a lelkipásztor testvérünknek van egy szerintem nagyon szép könyve, mindenkinek ajánlom, az a címe, hogy Bibliai Kardiológia. És ennek a bibliai kardiológiának, a lelki szívgyógyászatnak az első története, Káin és Ábel története, amelyben pontosan a haragnak, a lelki oldaláról, teológiájáról beszél, a gyűlölet, az irítség lelkéről beszél, és összefoglalja három szóban mindazt, ami Káin és Ábel történetét jellemzi. Megjelenik valakinek a szívében az irítség, utána valakinek a szívében megjelenik a búg, a depresszió, és ennek meg az lehet a következmény, hogy agresszívvé válik. Vagy befelé önmagával szemben. Mit érek én? Mit ér az én életem? Vagy pedig kifelé ütvánk, csíprúg, harap, a másik életére tör. Nos hát, ez a gyűlölet, vagy az irítségnek az ereje. És nem véletlenül, hogy azt mondja Jézus a hegyi beszédben, megmondatott a régieknek, ne őj. Én pedig azt mondom, hogy megmondatott a régieknek, ne őj, mert aki ül méltó arra, hogy ítélkezzenek felett, én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, az méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Jó ebben a helyzetben nekünk is egy picit elcsendesedni, megállni, átgondolni az életünket, bőti napjainkban önvizsgálatot tartani. Igen, szörnyűködve látjuk, hogy Dániel barátai gyűlölik őt. Meglepő módon mindenki összefog ellene. Ő maga pedig úgy viselkedik, mint a zsoltáros visszhangja, gyűlölködő szavakkal vettek körül, szeretetemre vádaskodással felelnek, de én imádkozom. Olvassuk a 109. zsoltárban. Az első, amit látunk testvérek a hétköznapi életünkből is, amikor apró pénzre váltjuk Isten igéjét, hogy a gyűlölet ereje ott van a mi környezetünkben, és ott lehet a mi szívünkben is. A második, amiről beszélnünk kell, kedves testvérek, hogy mi az, amikor a hitnek az erejét tapasztaljuk meg. Mert ez is a hétköznapok valóságához tartozik. Sokszor úgy érezzük, hogy nekünk kell a hitet megtartani. Sok-sok ige erre bátorít bennünket, hogy tartsuk meg a hitet, de végső értelemben, amikor az életünk egészét nézzük, amikor egy picit felülkerekedünk és felülemelkedünk magunkon, és végignézünk arra az útra, ahol eddig jártunk, ott kimondhatjuk, hogy nem mi őriztük a hitet, hanem Isten őrizte bennünk a hitet. És igaz ez ennek a gyönyörűséges, elfogadó oldaláról is, hogy nem nekünk kell a kegyelmet őrizgetnünk, hanem a kegyelem őriz meg bennünket. Kedves testvérek, vigyázzunk erre, és fogadjuk el Isten gondoskodását a mi életünkben is. Hol tudjuk mindezt meglátni, és hol tudjuk mindezt elfogadni? Bármilyen furcsa, először is az ősök hitén. Kísért a mai világunkat, hétköznapjainkat, kísérti az a meggyőződés, hogy mindent mi találtunk ki. A hitünket is mi találtuk ki. Mi formáltuk, mi faragtuk, mi barkácsoltuk. Azt kell mondanom, kedves testvérek, hogy az ősök hitét meg kell becsülni. Itt. Helyben Csobánkán is. Meg kell becsülnünk Pomázon, meg kell becsülnünk ebben a hazában. Dániel megbecsülte az ősei hitét. Hányszor adhatta volna fel? Ifjúként elviszik egy idegen országba, egy tudatos, jelenformáló terápián vesz részt. Ez egészen biztos. Hát az a célja a babilónia államigazgatásnak, hogy a saját embereiket neveljék ki. Babilonban a babiloni janicsároknak a képzésére készültek. Olyan emberekre, akik tehetségesek, akik tele vannak impulzussal, erővel, gondolkodással, és majd őket szolgálják babiloniként. De Dániel megőrzi az ősök hitét. Büszke arra. És itt el is mondják ebben a történetben, lehet, hogy most nem olvastam fel, azért, hogy egy picit magát a részt szűkítsem, hogy nem azt mondják, hogy Dániel a főkormányzó. Dehogy is. Hát a júdabeli foglyok közül az egyik. Ugyan kérem, főkormányzónak nevezni. Hát ő csak egy fogoly. Egy senki. Akit elhurcoltunk, akinek apját és anyját kiírtottuk. És Dániel megbecsüli az ősöknek a hitét. Félve mondom, nem megbotránkoztatás miatt. A napokban találkoztam egy fiatalembernek a jelentkezésével, teológiára jelentkezik, és leírja a lelkipásztor, hogy mennyi mindent végez a gyülekezetben. Gyönyörűséges felsorolás van benne. És akkor úgy félre írja oda a lelkész, hogy csak egy baj van, hogy vasárnap nem jár Isten tiszteletre. Ifi órát vezet, kirándulásokat szerzett, gyerekek között szolgál, éneket tanít, gitározik, csak vasárnap nem jár Isten tiszteletre. Azt kellett írnom ennek a fiatal embernek, hogy ha nem becsülöd azt, amiért szolgálni fogsz majd hétről hétre, vasárnapról vasárnapra, akkor én most nem tudom támogatni a te jelentkezésedet. Testvérek, az ősök hite, az mindig a jászol. A külső keret. De meg kell érkeznie az új embernek. Olyan, mint karácsony története, Jézust, az Isten fiát jászolba fektették. Hát nekünk a vasárnapi Isten tiszteleteink,
a külső keretek, ahová meg kell érkeznie az élő igének, meg kell érkeznie Krisztusnak. Nem elég, hogy azt mondom, most az érve másik oldalát hangsúlyozom, hogy én megbecsülöm az ősök hitét. Nem csak az ősök hite szükséges, hanem az újjászületés is szükséges. Így egészíjük ki a kettő egyé. Mert bizony, van olyan, amikor az institúció, az intézmény az, ami megtart engem, megtart a hitben. Te még nem élted át sohasem azt, hogy nem tudtál imádkozni, nem tudtál igét olvasni, nem tudtál valamit megtenni, amit a hétköznapi gyakorlatban, a kegyesség gyakorlatában meg kellett volna tenni. És mégis eljöttél a templomba, eljöttél az Isten házába. És ott megszólított az Isten. Nos, hát ilyen az, ahogyan őrzi Dániel az ősöknek a hitét. Aztán nem csak a templomok világa létezik, olvassuk ebből az igéből, hanem létezik a hétköznapi munkának a világa. Erről már beszéltünk egy picit, amikor azt mondtam, hogy körbevette Dánielt a gyűlölet, hogy a megmaradás, a kitartás. Én azt hiszem, kedves testvérek, hogy mindez sokkal, de sokkal nagyobb csapdahelyzet, mint az, hogy összecsukom a Bibliát, hogy másképpen viselkedek a templomban, és másképpen viselkedek a hétköznapi életben. Egy német lelkipásztor azt mondja, hogy Dánielre igazából nem is a kiélezett, kiéheztetett oroszlánok voltak veszéllyel, hanem a szalon oroszlánok, ezt mondta. Akik körbevették, akik hizelektek neki, akik az udvarban voltak. Nem az a kérdés, nem csak az a kérdés, hogy a nagy próbatételek közepette, megmente, megtart-e az Isten. Nem csak az a kérdés, hogy a nagy próbatételek közepette, ott maradsz-e hűségesnek, hanem a mindennapi életben. Amikor az ember végletekig alkalmazkodik a környezetéhez. Azt mondja valaki, hogy az udvariasság, a keresztény udvariasság a legnagyobb próbatétel. Az nem azt jelenti, hogy bumfordiak legyünk, hanem amikor mindenkihez alkalmazkodunk, mindent elfogadunk, mindent megpróbálunk beépíteni az életbe. Szerintem a királyi udvar sokkal veszélyesebb volt Dániel számára, mint az oroszlánoknak a verme. Megmaradni becsületesnek, megmaradni hívőnek, megmaradni hiteles embernek. No, ez a legjobb próbatétel. Tudjátok, hogy miért nehéz ez? Azért, mert Dániel proféta könyvében azt olvassuk, hogy királyok jönnek, királyok mennek. Már hallottunk Nabukodonozorról, olvasunk Dáriuszról, meg olvasunk Belsaccárról is. Egy embernek az életében micsoda fordulatok jönnek létre. És egy valaki marad, aki hűségesként áll. Jönnek, mennek körülötte az uralkodók, a vezetők, ő pedig Dániel. Azt mondja Hegedűs Loránd püspök úr egy magyarázatában, hogy mi gyakran összekeverünk két dolgot. Összekeverjük az üdvösség sisakját, amely az Efézusiakhoz írott levélben van, amit felöltözhetünk, a keresztény vaskalapossággal. Az üdvösség sisakját összekeverjük a vaskalapossággal. Hadd mondjak egy példát erre, egy egyháztörténeti példát. Calvin János mi mindannyian úgy ismerjük, mint aki Genf városának a megmentője, Genf felvirágoztatója, és ez így is van. Nagyon sokat köszönhet neki, és köszönhet a svájci protestantizmus Calvin szigorának. Igen ám, de 1537 és 38 között, amikor Genfbe érkezik először Calvin, ő minden tekintetben falakba ütközik. Soha nem akarják őt elfogadni. Meghívják. Farel, az ő barátja, azt mondja neki egy fogadóban, hogy ha nem jössz, nem leszel genfi prédikátor, akkor légy átkozott. Szinte megzsarolja, hogy menjen Gerbes. Ott van Kálvin, és két évig csak visszautasítást, csak pofont, csak megaláztatást, csak gyűlöletet kap. Erről keveset szoktunk beszélni. Két éven keresztül Kálvint elutasítják. Tudjátok, hogy úgy kell menekülnie Kálvinnak Genfből, hogy föltették az üstre az olajat, melegítették, hogy megsütik. És akkor, amikor Kálvin elmenekül, mert így elűzik, akkor a genfi állapotok hirtelen még ennél a gyűlölködőnél is rosszabbba süllyednek, szétesik a városvezetés, és 1541-ben, azaz három év után visszakönyörgik Kálvint. Azok, akik elüldözték, visszakönyörgik Kálvint. És akkor történik egy hatalmas változás a város életében, mindennapjaiban, nem csak a hitében, a város életében. Kálvin volt például az, hogy ilyen badarságokat is megemlítsünk, aki megszervezi Genfbe mondjuk a szemétszállítást. Hát erre is volt felügyelte Kálvinnak, meg a kórházi rendszert, meg az iskola rendszert, stb. Azaz, én nem hiszem, hogy Kálvinnak a szívében valami megváltozott volna. A cél ugyanaz volt, Istenhez vezetni az embereket. Csak más eszközöket választotta ehhez. Nem azt változtatta meg a szívében, hogy hová szeretne eljutni, hová szeretné elvezetni az embereket, hanem más eszközt választott ehhez. Ez a külső környezet. Aztán van még egy hely, ahol az ember győzhet és veszíthet. Nagyon szépen mondja az igénk, amikor Dániel hazament. Otthon lehet győzni és veszteni. Amikor leveszi az ember a palástot, és akkor otthon ül a vasárnapi ebédnél a gyermekeivel. Vagy amikor reggel fel kell pizsamában. Ott lehet győzni, és ott lehet veszteni. Otthon. Hallottam egy kis történetet a héten, ahogy együtt voltunk. Csere Mátyás nagytisztelt úr mondta, én azt hiszem, olyan kedves ez a történet, hogy a gyülekezeti újságunkban is megjelentetjük majd. Ez egy keresztény humoristának a története, aki részt vett egy evangelizáción, és az evangelizáción résztvevő prédikátor 37 féleképpen mondta el azt az egyetlen egy mondatot, hogy ne aggódjatok, ne féljetek. És hát ezt karikírozza ki, ami testvérünk, barátunk, hogy hát ezt egy mondatban is el lehetett volna mondani, de az még nem is ez a legdöbbenetesebb, mondja, hanem amikor véget ért az evangelizáció, és a színfalak mögé belépett, és ott szembe találta magát a humoristával, a keresztény humoristával, és akkor azt még ekkor jött a döbbenetes mondat, hogy hú, mennyire félek. És akkor mondta neki a humorista barátunk, hogy de hát 37 féleképpen mondtad el, talán egy percben is elég lett volna, hogy de hát ne félj. És a válasz erre az volt, hogy akkor prédikáltam. Otthon nem nagyon lehet prédikálnunk. Amikor hazamegy valaki, otthon győzhet, és otthon veszthet. Dánielnél is. A döntő ütközet otthon dől el. Hazament, tudta, hogy alá van írva a rendelet. Leborult imádkozni. Így győzött. Mert a közösségi létünk után mi mindannyian haza fogunk menni. És engedjétek meg, hogy azt a fajta vitát is egy pillanatig eldöntsem. Nem biztos, hogy megfogadjátok, és megfogadjátok minden tekintetben, de biztos, hogy meg fogjátok jegyezni, hogy az a vita, hogy otthon is lehet imádkozni, vagy a templomban, ez a vita eldől. Dániel először a barátai közösségében van, és utána hazamegy, otthon imádkozik. A kettő sorrendiség ehhez. Hazamegy, és a jézusi tanácsot folytatja, menj be a te belső szobádba, menj be a te spájzodba, zárd ki egy picit a világot. És hogy ott mi történik, ott veszít, vagy ott győz az ember. Mert nagyon sokszor előfordul, hogy az embernek megvan az ideje a csendességre, megvan a belső szobája, megvan minden, csak éppen nem imádkozik. Ez még veszélyesebb, mint a szalon oroszlánoknak a verve. És ezek után, kedves testvérek, azt hiszem, hogy mi már mindannyian értjük azt, hogy amikor Dániel bekerül az oroszlánoknak a vermébe, hogy csak annak a szabadításnak, annak a győzelemnek lesz a transzparenciája, annak a győzelemnek lesz a nyilvánosságra való hozatala, amiben eddig is élt. Azaz, a megtartatás csodája, az már előtte eldőlt, előtte megjelent. Megőrizte őt a kegyelem, és ő maga is őrizte a kegyelmet. Egy idegen környezetben, az udvar világában, és az ő csendjében. És ekkor már ki tudja mondani azt, hogy az én Uram elküldte angyalait, és bezárta az oroszlánoknak száját. Végül testvérek, még néhány percig gondolkodjunk együtt. Ez a történet, amelyet most itt hallottunk, arról beszél, hogy Isten szabadító Úr. Úgy jelenik meg a mi Istenünk, mint ahogyan beszél róla az imádkozó lélek, légy kegyelmes Uram, ments meg Uram, siess segítségemre, vagy ahogyan a próféta mondja, én az Úr vagyok, a te Istened Egyiptom óta, nem ismerhetsz rajtam kívül Istent, nincs más szabadító, csak én. Nem csak a gyűlöletnek van ereje, nem csak a hitnek van ereje, hanem a szabadító Istennek is van ereje. A mi Istenünk lemegy a gödör aljára, és megszabadítja az ott lévőt. Valamikor az első századokban, amikor a kereszténység katakombákban élt, gyakran ábrázolták a holtak feltámadását úgy, hogy valaki egy gödörből kiemeli őket. Aztán még később a dánieli történetet úgy ábrázolták és úgy jelenítették meg a mi őseink, mintha Krisztus feltámadása volna, akinek sírját lepecsételik, követ hengerítenek oda, és Isten mégis megszabadítja. Igen, kedves testvérek, ez a történet végső soron a szabadítás erejéről beszél, arról, hogy Isten, a te Urad, szabadító. És hogy Jézus Krisztusnak az igazi programja, az igazi útja ez volt, hogy megszabadítsa az ő népét. Hogy új távlatokat adjon, hogy új erőt adjon, hogy lebontsa a válaszfalakat Isten és az ember között. Mi Krisztusra tekintünk, szinte így indultunk ebben az esztendőben, hogy nézzünk fel Jézusra, a hit elkezdőire és bevégzőire, és lássuk meg, hogy Jézus Krisztusban sokkal többet ad az Isten, mint amit mi elképzelhetnénk. Krisztusnak az ártatlannak kell meghalnia, és a sírból, mint ártatlant, az ő atyának kell feltámasztania. Dániel életében nagy csoda az oroszlánok verméből való szabadulás. De számunkra még nagyobb csoda, hogy bennünket is, minden mélységünkből, minden elesettségünkből megszabadít Jézus Krisztus váltságmunkája. Igen, már most itt, ezen a napon, ezen a böjtös vasárnapon, amikor Isten ítéletéről és igazságáról beszélünk, már most itt a feltámadottat hirdethetjük. Ti ne féljetek, mondja egy másik angyal. Mert tudom, hogy a megfeszített Jézus Krisztust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el, mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek meg Galileába, ott meglátjátok őt. Mert Jézus a te szabadítod. Amen. Testvéreim, válaszoljunk fennállva az igére, énekszóval 229. dicséretünk első versszakát énekeljük el. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által köszönjük, hogy te megmentő és megtartó Isten vagy. Köszönjük neked, Urunk, hogy bár vannak csapdák és vannak gödrök a mi életünkben, sokszor úgy érezzük, hogy valóban legalul vagyunk a gödör fenekén, és hogy megemész bennünket mindaz a gyűlölet, harag, amely körbeveszi életünket, de megtanulhatjuk és megtapasztalhatjuk, hogy szabadító Isten vagy. Kérünk téged, Urunk, hogy hétköznapi munkánkban, életünkben, majd amikor szerdán újra beérkezünk munkahelyünkre, akkor ebből a reménységgel és ezzel a bizalommal mehessünk majd a mi kollégáink, munkatársaink, beosztottaink közé, hogy a mi Istenünk nem ad csapdát a mi életünkbe, megőriz és megment, és nem kell képmutató életet élnünk, de nem kell vaskalaposnak lennünk, hanem az üdvösség sisakját kell hordanunk magunkon. És Urunk, köszönjük neked, hogy míg tart a vasárnaptól vasárnapig az idő, amíg megérkezhetünk a te házadba, hogy újra megtöltsd a mi szívünket és életünket, addig is te gondoskodsz rólunk egyéni kegyességünkben, belső csendességünkben, és add, hogy ott ne fukjunk el. Ott legyen őszinte, egészen világos és egészen kézzelfogható a veled való kapcsolatunk. És Urunk, hogyha mégis azt éreznénk, hogy most csendesség és üresség van bennünk, akkor is hadd könyörögjünk legalább egy-egy szóval, hogy szólj hozzánk, hogy add a te igédet, hogy bátoríts meg, hogy megnyissuk a Szentírást, és hogy minden panaszunkat, fájdalmunkat, keserűségünket, csalódottságunkat is, és minden örömünket, reményünket, elmondhassuk neked. Ennek garanciája nem a mi életünk, Urunk, hanem a te tetted, ahogyan elküldted Jézust, ahogyan megmentett, ahogyan megszabadított, ahogyan megváltott bennünket a halálból. Kérünk, hallgass meg minket. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonoszszól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket, testvérek. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Kiránduló körünk március 15-én egy sétára hív bennünket, ahogyan Pomázzon a városi ünnepség után felmehetünk majd a Kőhegyre. Március 20-án virágvasárnap kora estén 18 órakor hangverseny lesz a Szentendrei Református Gimnázium kápolnájában. Fellép a Muzika Beata vegyeskar és az új Szentendrei Kamarazenekar. Ennek belépője 1500 forint. Hirdetem, hogy most hétfőn alkalmaink elmaradnak. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, szerdán 6 órakor Pomázon, és keresztkérdés sorozat lesz majd 7:30-tól Pomázon. Csütörtökön 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán, és csütörtökön 6 órakor lesz énekarunak próbája is Pomázon. Pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaóra lesz. Szombaton 10 órától kétnyelvű szentmise lesz a Csobánkai Római Katolikus templomban, a Csobánkai német ajkú honfitársaink kitelepítésének 70. évfordulóján. Talán itt a gyülekezetünkben már mindenki tudja, hogy ez a hajlék, a mi imaházunk is, egy kitelepített sváb családé volt korábban. Vasárnap 9 órakor virágvasárnapi istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től Pomázon. Pomázi alkalmunkon megkereszteljük Máté Andrást, tiszteletes úr és tiszteletes asszony első gyermekét. Alkalmaink előtt a 330. dicséretet tanuljuk meg. 15 órától jövő héten vasárnap Gergely Szabolcs lelkipásztor beiktatására kerül sor az isaszegi gyülekezetbe. Az alkalomra szeretettel hívnak és várnak bennünket, testvéreink. Két meghívó érkezett még gyülekezetünkbe. Az egyik meghívó a hétfői napra szól, a holnapi napra, március 14-én, 17 órakor, a Mátyás Király Általános Iskola musical stúdiója a Szabadság Álma című ősbemutatót tartja Pomázon a Művelődési Házban. Szeretettel hívnak és várnak bennünket. A szöveget és a legfőbb rendezést Fehérvári László testvérünk tanár úr végezte, így a mi kötődésünk is kapcsolódik ehhez a darabhoz. Hívnak és várnak bennünket, testvéreink. A másik kórusunk kéri, hogy hirdessem, április 1-e és 3-a között Zilakra utazik szolgálni a Psalmus kórus. A buszban még vannak férőhelyek, aki szívesen elkíséri a kórust, az jövő héten vasárnapig kérjük, hogy jelentkezzen Bíró Katalin testvéremnél, Bíró Istvánnál, vagy éppen Krisztánál is lehet jelentkezni erre az alkalom, hogy jövő hét vasárnapig. Az út pedig április 1-e, ez egy pénteki nap, és április 3-a pedig vasárnap lesz. Tehát péntek reggeltől vasárnap estig szerintem éjfél előtt megérkezünk, de úgy kell számolni, körülbelül éjfél, tehát érkezünk haza. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk. Annyit engedjetek még meg, hogy hirdessek, hogy most istentiszteletünk után Pomázon egy sajtónapot tart a Calvin kiadó. Szeretettel hívjuk és várjuk erre is testvéreinket, Galsi Árpád nagytisztelt úr szolgálatával, illetve ma délután 3 órakor gyermek délután lesz, 18 órakor pedig presbiteri gyűlést fogunk tartani. Alkalmunk végéhez érve 225. dicséretünket keressük meg. A 225. dicséretnek énekeljük el az utolsó 8. versszakát, Dicsőség néked mennyben, örök Isten! Istenünk pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön örökké. Amen. Áldás békesség Isten velünk viszontlátásra.